közös testvéreim, mostani ige hirdetésem igéje írva található a Lukács írása szerinti evangélium 3. fejezetében a 15., 16. és 17. versben. Mivel a nép reménykedve várakozott, és szívükben egyre azt fontolgatták keresztelő Jánosról, hogy vajon nem ő-e a Krisztus, János így válaszolt mindenkinek: én vízzel keresztellek titeket, de eljön majd az, aki erősebb nálam, és én még arra sem vagyok méltó, hogy sarulja szíját megoldjam. Ő szentlélekkel és tűzzel keresztel titeket, kezében szórólapát lesz, és megtisztítja szélűjét, a gabonát csűrébe takarítja, a folyvát pedig megégeti oldhatatlan tűzzel. Kedves testvéreim, karácsony napján azt prédikáltam, hogy az Isten irgalmas. Kiéleztem ezt az igazságot oly módon, hogy az irgalmasság nem egy tulajdonság az Isten sok tulajdonsága között. Mondjuk az Isten időnként haragszik, üt, odacsap, megbánja azt, hogy embert teremtett, tehát máskor meg gyengéd és szeret és irgalmas. Azt mondta, hogy nem így van, hanem az alfa és az omega az Istenben egyaránt az, hogy irgalmas. Az Isten irgalmas. Kiélesztem, és szinte kizárólagossá tettem, hogy az Isten lénye az irgalmasság. Testvérek, nagyon jól tudom, hogy lehet ellenvetéseket tenni ezzel a tanítással szembe. És lehet megkérdezni, honnan veszem a bátorságot, hogy éppen ezt hirdetem, hogy az Isten irgalmas, amikor 100 más ige is van a Bibliában. Hát én is tudom, ismerem azt a 100 más igét, csak egyet idézek, amit ellenem idéztettek, ha éppen vitatkozni akartok velem. Kétségtelen, még az Új Szövetségben is találunk ilyen igét, hogy rettenetes dolog az élő Isten kezébe esni. Hát ez más, valóban más, és ilyen igék vannak, Ószövetségben bőven, Új Szövetségben is vannak. Ha az ember ezeket mind meggondolja, hogy a Bibliában az is van, amaz is van, meg az is van, amit karácsonykor prédikáltam, hogy az Isten irgalmas, akkor méltán tehetitek föl a kérdés, hogy honnan veszem a bátorságot éppen karácsonykor. Az összes többit lesöpröm az asztalról, és ezt az egyet mondom, hogy az Isten irgalmas. Honnan veszem ehhez a bátorságot? És ez tovább vezet ahhoz a kérdéshez, hogy egyáltalán hogyan lehet megismerni az Istent? Első kérdés. Második kérdés. A megismeréshez honnan kap az ember olyan bizonyosságot, hogy jól lehet, más igék, más Isten tanítások is vannak, az ember azt mondja, hogy én pedig így ismertem meg az Isten. Honnan lehet megismerni, honnan lehet ilyen bizonyosságot venni? És a harmadik fájdalmas kérdés az, hogy és hogyan lehet, hogy eközben mégis tévedések is becsúszhatnak az Isten ismeretbe. Magamat se veszem ki ez alól, miközben örülök az én Isten ismeretemnek, egyáltalán nem zárom ki annak a lehetőségét, hogy az én Isten ismeretembe is becsúszhat, bekerülhet tévedés. Hát ezek súlyos, alapvető kérdések, testvéreim, és most ennek a keresztelő Jánosnak az esetét tekintsük olyan példának, amin lehet tanulni, amin meg lehet találni a feleletet ezekre a kérdésekre, amiket az imént vetettem föl. Ugyebár az nem kétséges, hogy János Isten embere volt. Az nem kétséges, hogy halálosan, komolyan vette a dolgát, végül is életével fizetett a teológiájáért, a viselkedésért, tanításáért. Hát nem tévedi, nem kétséges, hogy Isten embere komolyan vette, belehalt, És mondom hozzá én, nem kétséges, hogy eközben tévedett is Keresztelő János. Ez együtt volt nála. Ezt nem szívesen ismerik el emberek, akik nem szeretnek gondolkozni. Bocsátassék meg, hogy én gondolkozom, és túl hagyományos és harmonizáló teológián én kénytelen vagyok gondolkozni, és itt is a gondolkodás útján oda jutottam, hogy ez a nagyon szent ember, nagyon komoly ember, miközben nagy igazságot is hirdetett, érvényes Isten igazságot is hirdetett, aközben tévedett is. És ez a néhány szó, amit itt felolvastam, ez bevilágít ebbe a kettősségbe. Mert beszél valakiről, aki jön utána. Senkiben nincs kétség, hogy ez a valaki, ez Jézus. Jön utána Jézus Krisztus, aki nagyobb nála. A sarulja szíját megoldani nem méltó. Ez rabszolga feladat volt abban a világban. A rabszolga oldotta meg a fáradt urának, amikor hazaérkezett a lábán a sarulja szíját. Tehát azt mondja, János, még rabszolga munkára se vagyok méltó, hogy ennek a utánom jövő valakinek a cselédje, szolgája, rabszolgája legyek. Nem kétséges, hogy Jézusról beszél, és nagy igazságot mond róla, nagyobb nálam. És azt mondja, hogy ő szent lélekkel és tűzzel fog keresztelni, nem úgy, mint én vízzel keresztelek, emberi szertartás, vallás, vagy gyakorlat, amit én csinálok, de amit ő csinál, az isteni munka lesz, ő szent lelket fog adni. És így folytatja, hogy szóró lapát van a kezében, és a szérű megtisztítja szóró lapátjával, külön választja a gabonát és a fejvát. Gabonát csűrébe takarítja, a fejvát oltatatlan tűzzel égeti meg. Hát aki csak egy kicsit is járatos a szimbolikus beszédben, pláne egy kicsit a rabbinusi teológiában, az akkori korabeli rabbinusi teológiában, az teljesen egyértelműen tudja, hogy ez, hogy szórólapát és oltatatlan tűz is szétválasztani a gabonát a folyvától, ez az Isten ítéletének a szimbóluma. Az Isten ítéletének a szimbóluma, mint ahogy annak idején a primitív eszközökkel, a szórólapáttal földobták magasba a vegyes gabona és fejga elegyet, és a szél kifújta a folyvát, és visszahullott, és lassan-lassan egészen tiszta lett a gabona. Hát az Úristen is így fog csinálni a nagy ítéletben, és ennek a szimbolikának az értelme nagyon sajnálatos módon átkerült a keresztény egyházba is, olyképpen, hogy a rabbinusi teológiában ez eredetileg azt jelentette, hogy a népekkel egybe keveredett zsidóságot az Isten elkülöníti, és a zsidó népet viszi a boldogságba, a gólyokat, a fogányokat viszi a tűzbe, a kározatba, a pusztulásba. Bizony, mondjuk kinyíltan, egy bizonyos zsidó nacionalista elvárás volt ebben az ítéletben. Na most ezt szépen átvette a keresztény egyház azzal a megkülönböztetéssel, hogy a hívők lesznek a gabona, és a hitetlenek lesznek a folyva. A hívők bekerülnek az örök üdvösségbe, a hitetlenek pedig megégnek oldhatatlan tűzzel. Hát ezt hirdette Keresztelő János, hogy ő utána jön valaki, aki nagyobb nála, szent lélekkel keresztel, és oldhatatlan tűzre veti a folyvát. Most mindegy az, hogy kit gondolunk folyván, oldhatatlan tűzre veti. Hát én a magam gondolkodásával azt mondom, hogy nagy igazságot mondott János, jön Jézus is szent lélekkel keresztel, és tévedett. Mert most kérdezlek titeket, nem vagytok akadémikus vagy diplomás teológusok, de van egy képetek Jézus Krisztusról. Hát ez volt Jézus Krisztusnak a szolgálata? A szóró lapát, és az, hogy ez üdvösségre, a többi pedig örök kározatra, ez a szóró lapát, ez volt a Jézusnak a szolgálata? Ez bennem teljesen egyébként, hogy nem ez volt, hanem az irgalom, amit karácsonykor prédikáltam. az irgalombot, és nem a szórólapát, és az örök, az oldhatatlan tűz. Megint azt mondja, hogy iszonyatos ez a kifejezés, hogy oldhatatlan tűz. Megint azt beszélünk olyan, hogy nem értünk, nem tudjuk. Azt jelenti, hogy mi az, hogy oldhatatlan, örökké, soha ki nem alul, és az, hogy tűz, a léleknek a tűze gyötrelme, pokoli gyötrelme. Én itt már többször elmondtam most is, hogy nem hiszek a reinkarnációban, lélekvándorlásban. De azt az eszem szerint, a logikám szerint meg kell mondani, hogy a lélekvándorlás tana még mindig emberi tan, mint az oldhatatlan tűznek a tana. Hát a lélekvándorlásban is arról szól, hogy egy nyomorult ember elhibázta az életét, aztán bűnhődik érte, de kap alkalmat arra, hogy bűnhődjön, lebűnhődje, valamit jóvá tegye, és így tovább. Ez még mindig emberi, mint az, hogy most tényleg a modern lélektan és a szociológia és a szociálpszichológiának a fényében gondoljuk meg, hogy egy ember, egy alkoholista családban jött, egy nyomorult gyerek állami gondozásba kerül, rugdossák, soha nem kap szeretetet. Ő maga is alkoholista lesz már. És mint alkoholista a társadalomnak a peremére kerül, és rugdosság, és ő káromkodik, és meghal, és jön az oldhatatlan tűz. Jön az oldhatatlan tűz erre a nyomorult állami gondozottra. Na hát ennél még a reinkarnáció is egy kicsit emberi. Na, tehát én nem hiszek, mondom, a reinkarnációba, de ennek az oldhatatlan tűznek a dogmájába se, és legkevésbé képzelem el Jézus, hogy ő lesz az, aki oldhatatlan tűzre viszi, küldi az embereket. Tehát itt van, testvéreim, egy probléma, Keresztelő János. Keresztelő Jánosnak az Isten ismerete. Egy olyan Isten ismeret, amiért az életét adta, és amiben az én hitem szerint igazság volt és tévedés volt. Hát mi ennek a problémának a megfejtése? A testvéreim, a Bibliára kell gondolnunk. Mi az, hogy Biblia? Szerintem az túl egyszerű dolog, amit úgy alapvetően mond minden egyház, leginkább éppen a protestáns egyházak mondják, hogy a Bibliában van az igazság. Ezzel szemben az én hitvallásom az, hogy a Bibliában rejtőzik az igazság, és ez nagy különbség. A Bibliában van, hogy rejtőzik az igazság. Ha a Bibliában van az igazság, akkor akárki okos ember föllapozza, olvassa, másiknak orra alá teszi, fejéhez veri, mit lehet tenni, ott van, meg van írva. A Bibliában van az igazság. De más a helyzet, ha a Bibliában rejtőzik az igazság. Ha így van, akkor keresni kell. És emlékezzünk arra, amit Jézus az egyik nagy igéjében mondott a Máté Evangéliumban, a 11. részében, a 25. versben, azt mondja Máté 11.25-ben, magasztallak, Atyám, menj és föld, Ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és kijelentetted a gyermekeknek. Sajátos könyv a Biblia, sokszor tudós, többszörös doktor, teológusok nem értik, hogy miről van szó, egy kicsi gyermek érti, mert az a szerkezet a Bibliában, hogy nem van benne az igazság, hanem rejtőzik, és az Isten elrejtette, és a nagy bölcsek nem értik, és a kisgyermekek, az egyszerűek megértik. És itt következik egy kulcsige, ami fontosabb annál, amit alapigének olvastam. Kulcsige a Máté Evangéliumának az 5. részéből. Boldogok, akiknek szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják. Itt van a végső felelet, hogy honnan lehet az Istent megismerni, hogyan lehet az Istent megismerni. Boldogok, akiknek a szívük tiszta, ők meglátják. Amennyiben tiszta, annyira látják. Mivel egyikünknek sem igazán tiszta a szívünk, mindnyájan csak ködösebb, homályosan látjuk meg az Istent. Jánosnak tiszta volt a szíve, mégsem volt egészen tiszta a szíve. Jézus volt az egyetlen, akinek igazán tiszta volt a szíve. Ezért Jézus az egyetlen, aki jól ismerte az Isten. Na de egy kicsit részletezzük ezt, két szót teszünk együvé, akiknek a szíve tiszta, azok látják meg az Isten. Mi az, hogy szív, és mi az, hogy tiszta? Hát a szív nyilván nem biológiai értelembe vett izomcsomót, izomköteget jelent, mint ahogy tanulják a gyerekeink. A szív a Bibliában képes kifejezés, és sokkal többet jelent, mint érzelemvilágot, ez is tévedés lenne, a szívet az érzelmekkel azonosítanánk, a Bibliában legalábbis. A szív centrum, a belső életünknek a centruma, ahol érzünk, ahol értünk, ahol akarunk, ahol döntünk, a belső világunknak a centruma a szív. Boldogok, akiknek a belső léte, akiknek a belső centruma tiszta, mert ők meglátják az Istent. De mi az, hogy tiszta? Itt megint vannak ilyen kegyes, elsietett definíciók, hogy hát persze, annak a szíve tiszta, aki bűntelen. Aki bűnös, annak tisztátalan a szíve. Ez megint nem igaz, testvérek. Hát melyikünk nem bűnös? És egyáltalán nem ez a tisztaság az én meggyőződésem szerint. A szív tiszta akkor, ha megtisztult. A megtisztult szív tiszta. Mindjártnak a szíve zavaros, mindjártnak a belső élete, ez igazán nem kell még a pszichiáterekhez, pszichológusokhoz sem menni, egy kis önismeret, önvizsgálat, mindjártnak zavaros, ködös, a szíve ellentmondásos, tisztátalan indulatok vannak bennünk. Tehát az első dolog a megtisztulás. Boldog az, akinek megtisztult a szíve. Na de hogy történik ez a tisztulás, ez a megtisztulás? Hát erre igenis lehet tanulni valamit a modern lélektantól, és ezt most egy hasonlat formájában mondom el. Gondoljuk el a következő helyzetet. Egy múzeumban, korom sötét teremben, ott van egy hatalmas kép, festmény. Gondoljuk mondjuk egy hatalmas csontvári festményre, vagy munkácsi festményre. Korom sötét, múzeumban hatalmas, gyönyörű szép festmény. Fény kell ahhoz, hogy lássuk a festményt. A fényt lehet persze egyszerűen egy reflektorra adni, de elképzelhető az, hogy valaki egy dia vetítőgépnek a dia filmén keresztül vetíti rá a fény a csontvári képre. Mi történik akkor? Egy furcsa elegy-belegy dolog keletkezik. Ha nagyon figyel az ember, akkor kirajzolódik mégis a csontvári kép, de zavaróan rá rajzolódnak a csontvári képre a diafilmnek a vonalai is. Tehát egy ilyen kettősség lesz, hogy a csontvári kép is, meg a diakép is együtt adja a fényt a képen. Na hát ez az ismeretnek a jellege a legmodernebb lélektan szerint. Nem úgy van, hogy egy tárgyilagos, tiszta, kristálytiszta, fehér elme rá vetíti a fényét a tárgyra, akár csontvári képre, akár Istenre, állatra, bárkire, emberre, és akkor nézi, tárgyra, és akkor látja, hanem dia vetítésen átvetül a másikra a kép, és egy ilyen furcsa együttes adódik, hogy valamennyire a másiknak a mi volta is kirajzolódik, de én magam rávetítem a magam dia személyiségét a képre. Képzeljétek el tehát ezt a különös együttest. És így gondolkozik, mi az, hogy akinek a szíve tiszta? Hát, bocsánat a képért, hogy túlhajszolom, csigázom a képet. Ha sikerül a diafilmről lemosni saját anyagát, hogy áttetsző és fehér legyen, és úgy vetül a kép a csontvári képre, vagy akár az Úristenre, vagy a felebarátra, minél inkább sikerül a filmnek a saját rajzolatát lemosni, annál inkább kirajzolódik a kép. Mondom, erőltetett talán a kép, de szemléltető. minél inkább sikerül a saját szívünknek az előítéleteit, a beidegzett gyakorlatozásait, a társadalom által szocializált viselkedés normákat, miket minél inkább sikerül lemosni magunkról azt, amit ránk festett az elődeink hosszú sora, meg a körülvevő társadalom, annál inkább tiszta a szívünk. Tehát én ilyen lélektani értelemben értelem, hogy boldogok, akiknek tiszta a szívük, akiknek megtisztult a szívük. Boldog az, aki a saját rajzolatait le tudja magáról mosni. Ez nem olyan egyszerű dolog, de néhány lépés lehet tenni ebben az irányba, teljesen tiszták, sose leszünk tükör által, humánosan látunk, de nagy lépéseket lehet tenni abban, hogy ne a magam képét vetítsem rá a másikra. Valaki azt mondotta, hogy a másik embernek a sok-sok bűne közül leginkább az ingerel engem, ami bennem is megbúvik. Ami bennem van, az ingerel a leginkább a másikba. Fölháborodnak kielégületlen emberek a fiataloknak mondjuk a szexuális szabadosságán. Boldogszó, micsoda világba élünk. Hát azért micsoda világ van oda benn, azt is meg kellene nézni, amely fölháborodik, amely kielégületlen, kiéletlen. És azért fájjon nagyon amaz, mert olyan nagy bajok vannak emitt bent. De még egyszer a mondatot, a fele barátaink sok-sok bűne közül az ingerel minket leginkább, ami bennünk is megbúvik. Na tehát ez a mechanizmus működik bennünk az ismeretek vonalán, és ez az Isten ismeretre is vonatkoztatható, és megint érünk vissza Keresztelő Jánoshoz. Keresztelő János komolyan vette, belehalt, sok igazságot mondott, nagyszerű dolgokat mondott, és eközben a szíve nem volt tiszta, nem erkölcsi értelemben, hanem olyan értelemben, hogy rajzolatok voltak benne, teológia volt benne, kész teológia volt benne, a korabeli teológia. Az az apokaliptikus teológia, hogy jön az Isten, itt az Isten, a fejsze már föl van emelve az Isten kerébe a fák gyökerére, és oldhatatlan tűz. Ez volt a korának a szemlélete. És ő, ahogy az anyatejet szívta magába, úgy szívta magába korának ezt az izzó, irtózatos, feszült váradalmát, és amikor jött Jézus, hát érthető az, hogy fölismerte egyfelől, az, hogy ez az Isten küldötte, ez szent lélekkel fog megkeresztelni, és ugyanakkor a maga kis diafilmjét is rávetítette erre Jézusra, hogy szórólapát és oldhatatlan tűz, ez lesz az, aki megvalósítja. Számomra teljesen világos ez az együttes, amit keresztényeknek a lelkébe volt. Igen, Isten igazságát hirdette, és a maga tévedését hozzáadta. És ez minden teológust fenyeget, engem is, én nagyon jól tudom ezt, hogy fenyeget. De szeretném lemosni rólam azt, amit a teológián rám véstek, és amit a társadalom rám vésett, és amit a saját személyiségem is rám vés. Mert a személyiségünk is rajzolja arra diafilmre a maga képeit. Szeretném ezeket mind-mind lemosni, és úgy megérteni, hogy hát kicsoda az Isten. Egyedül Jézusnak volt a szíve tiszta, mondom még egyszer, ő látta az Istent, és ő jól látta. És mi se tehetünk más, mint az, hogy először oda Jézushoz, akinek volt bátorsága kimondani, aki engem lát, az látja az Atyát. Kaptuk ezt a nagyszerű lehetőséget, hogy az Istent, akit soha senki nem látott, ezt az Istent lássuk. Lássuk valakiben, akiben tiszta az Isten rajzolat, azért, mert neki igazán tiszta volt a szíve. Igazán tiszta volt a szíve. Ez még további részletezést igényelne, de maradjunk most egy, mert ez az alapvető igazság, hogy a szíve tiszta volt, szabad volt a szíve, a korabeli teológiával szemben szabad volt a szíve, megmondatott a régieknek, én pedig azt mondom néktek, és mondotta a tiszta Isten ismeretet. Na hát testvéreim, így vagyunk, tehát Keresztelő Jánossal is megsejtett, megértett valami nagy igazságot, jön, itt van, már itt van az Isten küldötte, és tényleg igaza volt. Itt van, a nyomában lépett, ahogy ő elhallgatott, folytatta Jézus a prédikálást, de másképp, nem úgy, ahogy János remélte, gondolta, kivetítette, projicciálta. Hallottunk nemrég egy prédikációt erről, hogy aztán megtántorodott maga János is, hogy ez az, te vagy az eljövendő, vagy mást várjuk. Hát persze, hogy megtántorodott, mert a saját projicciálását egybevette az isteni kinyilatkoztatással. És minden teologizálásnak, bibliaolvasásnak, hívő bizonyságtételnek itt van a feladata, hogy szót választani, mi az isteni kinyilatkoztatás, és mi az én szívemnek, család, bűnös vagy kegyes szívemnek a projicciálása az Istenre. Ezt a képet még befejezésül vegyük elménkbe, vetítő vászon. Az alapesetben, amit idéztem, a Csontváry hiába festette a monumentális festményét, vetítő vászonnak használom, ha az én diafilmemet vetítem rá, vetítő vászon. Na, de hát többféle értelemben lehet ezt a képet használni, hogy vetítő vászon. Tudnék, az igazság azt, testvérem, ezt az alapmondatot még egyszer mondjuk el, hogy minden élő lény sugárzó lény. Ma már a fizikusok azt mondják, minden anyag is sugárzó lény, az élettelen is sugárzó valóság. De maradjunk most az élők világában. Minden élő lény sugárzó valóság. A növény sugároz, az állat sugároz valamit, erőket. Még inkább az ember sugárzó lény. És még inkább az Isten sugárzó lény. Tehát itt ez a világ tele van oda-vissza sugárzásokkal, és hol vannak a vetítővásznak? Van olyan vallásosság, amelyik az Istent annak a fehér vetítővászonnak tekinti, akire rásugározhatja a maga vallásos gondolatait. Ez általában a teologizálás. A beteg esetekben van szép, tiszta, igaz teologizálás is. De ez a legborzasztóbb teologizás, amikor az Úristen egy nagy fehér vetítővászon, és akkor a szív indulatai, mint egy diafilm, jönnek és azon átvetül a sugárzás Isten. És az Isten ilyen, az Isten bosszúálló. Az Isten üt, az Isten haragszik, az Isten nem bocsát meg, oldhatatlan tűzzel égeti meg a nyomorult pogányokat, a nem zsidókat, vagy a mi esetünkben a nem hívőket. Kivetül az Istenre, mint vetítő vászonra az én szívemnek a rajzolata. Ez a legborzasztóbb. Ebben az esetben igazuk van a valláskritikusoknak, ateista valláskritikusoknak. Ezt nem szabad csinálni, pedig ez történik. Lehet fordítva is a dolog, testvéreim, az Isten sugárzó valóság. Én lehetnék vetítő vászon, akire az Isten sugározza az ő rajzolatát. Ez is lehetne. Ez volna az egészséges. Ez történt Pálnál, aki azt mondta, hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Lemosta az Isten irgalmasan azt, aki én volnék, akarnék lenni. Az én ambícióimat, hiúságomat, nyomorúságomat lemosta, és rám vetítette a Krisztus, hogy él bennem a Krisztus. Az Istennek se sikerül, ezt is mondjuk meg. Úgy ránk van vés az a rajzolat, hogy az Isten se tudja lemosni. Páró se mosta le, de lehet, hogy nem is akarja. Mert Pál módján lett Krisztus követője, és Péter módján. De minden esetre itt a lényeg az engedelmesség. a lényeg az a döntés, hogy én akarom rávetíteni Istenre az én elgondolásomat, mint egy vetítővászonra, vagy alázatosan azt mondom, Isten, én nem ismerlek téged. Szeretnék én vetítővászon lenni a te Isten sugárzásodban. Szeretném, hogyha fehér lenne, tiszta lenne a szívem. Most már így értsük a tisztaságot. Szeretném, ha a szívemben nem lennének makacs előítéletek, makacs ortodoxizmusok, fundamentalizmusok, makacs fanatizmusok, nem lennének a szívemben ilyen torz vonások. Szeretném, ha tiszta lenne a szívem. Szeretném, ha sugároznál, mint egy tiszta vetítő vászonra. Tehát ez az igazság, testvéreim, hogy boldogok, akiknek a szívük tiszta, mert ők meglátják az Istent. És még egyszer adjunk dicsőséget Jézusnak. Ő tisztán látta az Istent, mert az ő szíve tiszta volt. És mindenki másnak. Beleértve Szent Pál apostol, Szent Péter apostol és az összes szenteket. És beleértve a kevésbé szenteket, titeket, meg engem. A mi szívünk nem tiszta, és ezért ne állítjuk, hogy mi jól ismerjük az Istent. Időszerű örökké ez az imádság, hogy jöjj Szentlélek Isten, tisztogasd meg a szívemet, hogy legyen vetítő vászonná, hogy rávetülhessen az Isten. És vigyázz rám, Szentlélek Isten, hogy ne én vetítsem ki önmagamat Istenre. Ez az Istennek nem sokat árt, hogy én rávetítem magamat az Istenre, de a fele barátnak annál többet árt, pedig jobb is ezt csináljuk. Rávetítjük önmagunkat a másikra, te parázna, mondom én, miközben a szívem tele van paráznasággal, te fukar, kavzsi ember, miközben tele van a szívem a pénzszerelmével. Az Istennek nem árt az, hogy kivetítem rá magamat, de a fele barátnak árt. És itt van a megváltásnak a boldog emberi vetülete. A Jézus Krisztus sugárzása alatt vetítővászon lesz a lelkem, akkor áldásra rajta az embereknek. Hát akkor végre megismerem, hogy kicsoda az ember, a férjem, a gyerekem, az apám, a barátom, a szerelmem, kicsoda, ezt végre megismerem, ha a projiciálásaimat, a magam kivetítését abba hagyom, a tiszta szívvel végre felfedezem, hogy kicsoda az Isten, és kicsoda a másik. És így most csöndesen még egyszer elmondom, tesek, hogy én ide jutottam el, hogy az Isten irgalmas. Az Isten irgalmas. Én Jézusra nézek, Jézust igyekszem jobban-jobban megismerni, és Jézusból nem tudok más leolvasni, ezt tudom leolvasni, hogy az Isten irgalmas. Imádkozzunk.